Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez a Kultrovat Podcast 16. adása. A mai adásban a Martfűj Rém című filmről lesz szó. Itt mindenki elmondja a nevét.
Jó, Sándor vagyok.
Én pedig Klák Dávid.
Én pedig Inkei Bence, és erről a filmről fogunk beszélni. Előrejáróban annyit, hogy ez a film nagyon népszerű magyar filmhez képest. Bátran mondhatjuk, hogy ez a film érdekli a magyar nézőket. Többen látták, mint ugye, mint az új Mel Gibson filmet például, és hasonló eredményeket is felmutatott. És kimondottan jó visszhangja is van a filmnek, főleg nálunk, ahol egyenesen az év legjobb magyar filmjének neveztük.
Tudom, hogy rám nézel, de hogy igen, lehet, hogy ez erős túlzásnak hangzik, de én teljesen ki tudok állni mellette. Én ez egyetértek ezzel az állítással, sőt, én hagytam jóvá, hogy ezzel a címmel kimenjen ez a cikk. Nagyon érdekes magyar filmek voltak idén, és én ezt tartom a legjobbnak egyébként. És a cikk írója Matalin Dóra, aki most nincs itt, ő is a legjobbnak tartja.
Jó, én pedig itt egy belpolitikai újságíróként a nézőt, az átlag nézőt képviselem. Én amikor ennek a trailerét láttam, ennek a filmnek, akkor azt mondtam, hogy úristen, hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó, ez, és húzós, és izgalmas ez a trailer, és akkor nagyon drukkoltam, hogy a film is jó legyen. Bizony jó lett, tehát én igazán jó filmnek tartom, olyan nagyon nagy rálátásom nincs, tehát nem láttam az összes magyar filmet 2016-ban, de a jók között van abszolút.
Na hát akkor én leszek az, aki egy kicsit lehúzza ezt a... Én láttam jobb filmet, jobb magyar filmet 2016-ban, de nem is ez a lényeg, és láttam mindent. Én egy kicsit túlzásnak éreztem ezeket a nagy, mondhatjuk így, hogy össznépi hozsannázásokat. Azt mindjárt kiterünk, kis térhetek majd bővebben, hogy mi, de előjáróban annyit azért én is azt mondom, hogy jó, hogy ez a film elkészült, és nem bántam meg, hogy megnéztem. Vannak erényei is, csak én összességében volt több zavaró dolog benne, amit melyett én nem tudtam olyan könnyedén elsiklani.
Magyar filmnél ma már azt hiszem, hogy annak is örülni kell, hogyha tehát nem fogunk találni olyan magyar filmet, amiben nincs zavaró momentum, egy rossz dialógus, vagy valamilyen rossz képi dolog. Szóval itt most már, én mindig relativistán nézem ezt a dolgot, tehát ahhoz képest, hogy magyarok csinálták, ahhoz képest ez egy nagyon jó film.
Hát nem tudom, pont, hogy én nekem ez a hozzáállás, ez nekem annyira már nem, én ezzel nem értek egyet, tehát készültek olyan filmek, ugyebár egy Oscar-díjat nyert egy magyar film ebben az évben, tehát szerintem nyugodtan oda tehetjük, pénzben sincs hiány, nyugodtan oda tehetünk egy magyar filmet a polcra egy európai vagy külföldi filmmel párhuzamosan összehasonlíthatjuk, és ezért is gondolom, hogy én olyan elvárásokkal ültem oda, hogy akkor most nézek egy filmet, és próbálok, vagy nem is gondolkodom azon, hogy most magyar-e vagy nem, hanem hogy mennyire tud magával ragadni, és mondom, végig tudtam nézni, nem volt ilyen, csak hogy én engem egy csomó dolog kizökkentett közben, és nem volt meg az az élményem, amikor egy filmet nézek, hanem az volt az élményem, hogy nézek egy filmet, amiben magyar színészek be vannak öltöztetve, és elmondanak dialógusokat, ami helyenként volt egy csomó erős jelenet benne, de valahogy ez a kizökkentés, ez nagyon sokszor megvolt.
Nem tudom, egyébként érdekes, amit mondasz, mert ez a tipikus magyar filmes dolog, én kezdem azt érezni lassan tényleg, hogy ez így, tehát lassan értelmetlen lesz, tehát elhagyjuk az ilyen Európa Express meg hasonló filmeknek a színvonalát, és tényleg mondjuk elkészül egy Liza a Rókatündér, vagy amiket kevésbé néztek a Hurok meg a Weekend, amik jó, nem hollywoodi szuperprodukciók, de olyanok, amik mondjuk, nem tudom, európai filmnek lehet nézni, szerintem. Tehát ennyi pozitív dolog történt az elmúlt, nem tudom, mondjuk ki, tehát köszönjük szépen Andy Vajnának.
Igen, beszéljünk majd erről is, ezt is ennek a részletét jobban tudjátok már, hogy mit köszönhetünk ebben Andy Vajnának. Szóval nehogy félreértés legyen, tehát magyar filmek között, én nem járok az a team szakmátok, sőt lehet, hogy perverzitásotok, hogy magyar filmeket is néztek, bár ma már ez egyébként egy egyre jobb foglalatosság, talán azt lehet mondani.
Igen.
Tehát, hogyha választanom kell, nem mindig magyar filmekre megyek. Most már annyiban én is igényes vagyok, hogyha valamire elmegyek, akkor az jó legyen. És itt igazolódtak a várakozásaim. Itt az elején mondtam, hogy a trailer az egy ilyen, nekem nagyon-nagyon bejött és nagyon húzós volt, és pont azért drukkoltam, hogy te jó ég, oké, most kiválogatnak azt a hat jó jelenetet és azt a hat jó megszólalást ebből a filmből, ami használható, és majd beülök a moziba, és akkor ebből lesz valamilyen szétcsúszó, unalmas, művészkedős valami. Hát nem ez lett, hanem ez egy hasonlóképpen húzós film. Nekem az egyik ilyen élménymérőm, hogy kapaszkodom-e néha a karfába, és volt, megfigyeltem magamon egyszer valamelyik jelenetnél, hogy bele kellett kapaszkodnom a karfába. Nálatok volt ilyen?
Volt, olyan is volt, hogy nem mertem oda nézni, olyan is
volt. De egyébként szerintem érdemes lenne összefoglalni, hogy egyáltalán miről szól a film, azok, akik nem tudják. Bár elég sokat foglalkoztunk vele az Indexen.
Igen, hát arra egy megtörtént esem. Tehát, hogy mi magyarok is hozzátettük a magunkét a nagy sorozatgyilkos enciklopédiához. A Martfői, a Szolnok megyei, Jász Nagykun Szolnok megyei kisvárosban szedte áldozatait az 50-es, 60-as években, és hát ugye egy fontos tényező, hogy először egy ártatlan embert ültettek le emiatt, és emiatt még sokaknak meg kellett halniuk, vagy sebesülniük, és életre szóló traumákat elszenvedniük, amíg végre a inkompetens Kádár korszakbeli rendőrségünk végre nagy nehezen megoldotta ezt az ügyet. És erről szólt a film, tehát igaz történet alapján, még ha meg is változtatták a szereplők nevét, ezt egyébként nem tudom, hogy pontosan erre miért volt szükség, ezt nem lehet tudni, hogy...
Én sem tudom pontosan, és el is fejtettem megkérdezni a rendezőtől. Nem tudom.
És nem csak biztos valami jó személyiségi jogi oka lehetett.
Illetve hát azt még mondjuk el, mert én most azért ahhoz, hogy mit leültünk beszélgetni, egy kicsit utána néztem a dolgoknak, tehát azért nem csak a szereplők nevét változtatták itt meg, hanem azért a történések sem egészen úgy voltak, ahogy a filmben van, ami általában mindig tökre érthető, hogy egy filmnek mások a szabályai, máshogy kell, hogy felépüljön. Ezt egyébként ti tudjátok, hogy mik voltak netán jelentős változások?
Voltak jelentős változások, és megmondom őszintén, én ismertem a sztorit, tehát én olvastam a film előtt a nagy vonalakban, hogy miről szól ez a történet, és ez egy kicsit zavart is, hogy bekerültek ezek a dolgok, amik egyébként akár indokoltak is lehettek volna. Volt köztük talán olyan is, ami az volt, de volt köztük olyan szál, ami szerintem fölösleges, egy kicsit hiteltelen is volt. Én most konkrétan a gyilkosnak a feleségére gondolok, ugye, akiről semmit nem lehet tudni, csak annyi, hogy volt, tehát hogy családja volt, ennyit lehet tudni a jegyzőkönyvekből, és itt meg bekerült egy aktív szerep, egy majdnem áldozatként bekerült a felesége, aki ráadásul lehetett tudni, hogy előbb-utóbb már elkezd gyanakodni. Csak ennek én úgy éreztem, hogy egyrészt semmi nem tett hozzá a cselekményhez, tehát semmi nem következett ebből. Másrészt meg egy kicsit számomra tényleg hiteltelen volt, hogy valaki nem ismeri fel a saját feleségét az utcán, még a sötét is van, baróka van rajta, meg kabát, meg nem tudom, azért csak amikor már odaért hozzá, és tehát valahogy nekem ez már egy olyan rész volt, ami kicsit már azt mondatta velem, hogy na jó, hát ez oké, mondhatjuk, hogy igaz történet alapján készült meg ilyenek, de ez már egy kicsit hiteltelen.
Tehát ilyen nem történt az a valóságban, tehát pont ettől film, nem? Tehát filmben ez egy izgalmas dolog, hogy ez a fajta rá eszmélés.
Hát igen, de ez az, hogyha egy filmben, tévében látok egy ilyen filmet, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez hülyeség.
Nem, hát szerintem egyrészt két dolog, tehát Sopsics Árpád a rendező, az nekem, vagy ő elmondta nekem, hogy tényleg a per anyagaiból dolgoztak, tehát abból indultak ki, hiszen máshoz nem lehet hozzáférni, vagy más dokumentum nem létezik, tehát nyilván nagyon sok minden részt ki kellett tömniük az egész sztoriból. Másrészt viszont ez a feleségszál, szerintem ez egy ilyen klasszikus, ilyen thrillerekben van, olyan thrillerekben, ahol sorozatgyilkost követjük, hogy nem csak a bűnöldöző szervek, hanem hogy tényleg a család is elkezd gyanakodni, vagy hogy kezdik felismerni, hogy még jobban érezzük, hogy szorul a hurak, és hogy nem csak a rendőrök jönnek rá, vagy a nyomozók jönnek rá, hogy mi történik, hanem a közvetlen családtagjai is. Szerintem ez a történetvezetés beleillik abba, amit Sopsics szeretett volna, vagy Sopsics csinált, hogy tényleg egy ilyen klasszikus thrillerben, ami Magyarországon egyébként tök ritka, mert hogy ilyen filmek egyszerűen nem készültek, nem is készülnek. Ugye ez is egy tök érdekes szál, hogy na mindegy, most elkezdek így össze-vissza csapongani, szóljatok, hogyha valami nem tiszta. Az a lényeg, hogy Magyarországon a thriller vagy a bűnfilm fogalma nagyon sokáig nem létezett. Tehát a szocializmus alatt nem készültek bűnfilmek, mert ugye nem volt bűn. Tehát ez volt hivatalosan, hogy nincs bűn, és hogy tökéletesen végzi a munkáját a rendőrség.
És a fogály Madonna.
Hát, de ott is ugye az van, hogy külföldiek csempésznek.
De emleget, Sopsics Árpád emleget egy Defekt című 1978-as filmet, mint példa, azt én azt nem láttam, te ismered azt a filmet?
Én sem láttam, én is hírből ismerem, tehát Magyarországon kb. 5 thriller van, amit fel tudnak hozni példaként.
A
Szürkület, igen, a Mielőtt befejezik röptét a Denevér, a Defekt, és nagyjából ennyi. Tehát, hogy most az új filmes támogatási rendszerben készülnek ilyen filmek. És ugye tényleg az volt, hogy Magyarországon, mivel nem készültek ilyen filmek, tehát nincs semmi, amire tudnának alapozni a magyar rendezők. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez a 60-as években nem tudom, volt egy magyar pszichó, akkor azt itt továbbfejlesztgetjük a saját filmjeinkben. Ilyen nincsen egyáltalán. Azért is vagyunk ilyen bénák egyébként ilyen filmekben, vagy ezért nem készült annyi, mert hogy nincsen nem tudom, nem tették le az alapköveket 40 vagy 50 évvel ezelőtt, amikor a világ filmművészetében igen. Nekem azért tetszik egyébként nagyon a Martfűre.
Jó, ebben abszolút egyetértünk, hogy tök fontos, jó, hogy megcsinálta, jó, hogy hozzányúlt Sopsics Árpád ez a problémához, és hogy csinált ebből egy filmet. Én csak azt mondom, hogy nagyon sok mindenre még odafigyeltet volna. Lehet, hogy esetleg úgy neki egész, azt tudni kell, hogy egészen más stílusú filmeket csinált korábban. Lehet, hogy esetleg engedhetett volna beleszólást valaki, lehet, hogy valaki, aki jobban otthon van ebben a műfajban, akár a forgatókönyvben, akár más megoldásokban. Én azt éreztem, hogy nagyon próbálkozik, de sok helyen kilógott alól.
Hadd mondjam erre azt, hogy ugye én egy talán nálatok idősebb generáció vagyok, és ezt a Sopsics Árpád neve ez nekem megvan régről, tehát a saját gimnazista koromból, ami azért a 80-as évek vége volt. És ugye akkor ment az ő filmje, a Célövölde című, ahol egyébként, mint látom, szóval ő tényleg foglalkoztatja nagyon a bűn, meg a bűnözés kérdése. És ugye volt ez a Célövölde című film, ami talán egyébként bizonyos díjakat is nyert abban az időben. Ez egy, hogy mondjam, hosszú film volt, művészieskedő film volt, egy kicsit ilyen ugye fekete-fehér, vagy barna-fehér film. Amatőr szereplőkkel, akik vagy jók voltak, vagy nem jók voltak. Ebben játszott egyébként Nagy Feró, és ő volt ebben a nyomozó ebben a filmben. És ez egy ilyen kicsit nekem szétfolyó, mondom, akkori elvárások szerint valószínűleg művészieskedő film volt.
Valószínűleg mai szemmel még inkább az lenne.
Hát mai szemmel, főleg. Na most ugye én nekem ezért voltak egy kicsit ezért tartottam én attól, hogy ő most valami hasonlót fog csinálni. Na most megint csak ahhoz képest, amit ő abban az időben csinált, hát ez egy rendkívüli módon feszes, jó forgatókönyv alapján elkészített professzionális film. Most Dávid, akár tőled kérdezem, hogy vajon, ha nem voltak magyar példák, akkor mi most ezt honnan vesszük? Tehát a külföldi filmekből ezeket próbáljuk másolni, az ilyen thrillereket és egyebeket?
Szerintem igen, tehát én úgy látom, hogy a Martfű irányban konkrétan vannak olyan elemek, amik mondjuk olasz horror filmekben már megvoltak a 60-as, 70-es években, tehát tényleg a, nem tudom, a kesztyűsgyilkos, aki követi az áldozatát az erdőben, az ő szemszögéből látod. Tehát egyszerűen tényleg elkezdtünk ilyen évtizedekkel ezelőtti külföldi példákat így másolni.
Évtizedekkel ezelőtti.
Szerintem évtizedekkel ezelőtti. Igen.
Biztató.
Igen,
ez tehát, nem baj.
Szerintem, igen, tehát hogy alapjaiból kell felépíteni, meg hát igen, tehát hogy ez egy ilyen, kicsit olyan tényleg ez a Martfűrém, hogy ennek nem tudom, a 80-as években el kellett volna készülnie.
Igen.
És egyébként Sopsics el is mondta, hogy ez a 70-es évek óta érdekli ez a sztori, de hogy tudta, hogy a szocializmus alatt ezt nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy ezt képte, nyilván nem tudja a rendőrség akkori legnagyobb baklövését, ezt nem viheti filmre. És azért kellett várnia. A rendszerváltás után tévéfilmként akarta megcsinálni, és végül azt jött össze, és így
hát az jobb is, hogy nem tévéfilm lett belőle. Tehát ez így mindent tök jó, hogy megvolt. Viszont ha már itt az elején emlegettünk dialógusokat, meg ilyeneket, nekem például zavaró volt sokszor. Tehát voltak papírízű dialógusok, különösen például a nyomozók és az ügyész, tehát ez a hatósági szférában, ahol beszéltek ott az emberek, azt nem csomószor olyan párbeszédek voltak, amik abszolút idegenek voltak. Másrészt meg például amikor ilyeneket mondanak, hogy emlékszel, ez az 1958-as ügy aktáiban is benne van, tehát meg ilyesmi, mindenkit csak, na, érted, tehát az ilyen suták egy kicsit. Másrészt meg néha színészeknél is éreztem azt, ami magyar filmeknél visszatérő probléma, hogy és ezt azt szokták mondani, hogy erre az az oka, hogy színházi, tehát hogy színházi képzést kaptak ezek a színészek, és nem mondták el nekik rendesen, hogy ez egy film, és ott nem úgy kell beszélni, és nem úgy kell hangsúlyozni, hogy a 18. sorban ülő néző is hallja, hanem hogy sokkal természetesebbnek én, és ezt itt is voltak olyan szereplők, akik ez nem sikerült. Tehát ezek nem tudom, hogy jó, hogy lehet, csak engem zavartak, de...
Ez egy örök probléma, hát ez kétségtelen. Ezen a podcasten lesz 18-as karika, vagy nem? Tehát lehet
csúnya szavakat.
Tehát igen, egy magyar színész, szerintem 100 magyar színészből, nem 95 nem tudja természetesen kimondani azt, hogy bazd meg, nem? De ez azt hiszem, hogy mondjuk talán ebben a filmben ezek a bazd megek még viszonylag elég itt jól nem, hangzanak,
igen.
Ugye?
Igen.
Tehát ott is vannak a helyükön, meg egyebek. Személyesen engem ez most itt nagyon kevéssé zavart, megint csak azért, hogy vitatkozzam veled, Vence. Azon gondolkozom, hogy amikor amerikai filmet nézel, ott néha neked nem tűnnek fel, ha főleg akár eredeti nyelven, és nem is kell tudni jól angolul ehhez, én például nem tudok jól angolul, nekem néha ott is nagyon-nagyon természetellenesnek hatnak megszólalások, hangsúlyok. De tényleg,
nem mondom, hogy ez csak a magyar filmnek a problémája, de azért...
Magyar filmben sajnos túl általános volt. föl. Ezt biztos kéne egy ilyen mérőeszköz, én nem tudom. Dávid, hát akkor hármunk közül. Engem, hogy mondjam, na, kevéssé zavart. Én is éreztem, de ez egy határon belül volt nekem.
Nem nekem, csak az volt nagyon feltűnő, hogy nagyon, szerintem vannak látványos különbségek a színészi képességek között. Tehát hogy szerintem Anger Zsolt olyan, hogy ott kihúzod egy fiókból, és bármit eljátszik, ahova beállítod. Igen. Nagyon kevés ilyen színész van Magyarországon, aki filmben, tévésorozatban ennyire jó. Szerintem Anger Zsolt az egyik, ott van még Turóci Szabolcs is. Tehát egyszerűen, akiket így jó nézni, és rossz filmben is tök jók. És én Trio Zsoltot is nagyon szeretem.
Ő is jó volt. Igen. Ő volt az ügyész. Ugye az mondjuk, hogy Anger Zsolt játssza a nyomozót, a Buta nevű nyomozót, és az első ügy, vagy a, nem is tudom, hogy, tehát az első ügyészt játssza Trio Zsolt, aki után jön a fiatal. Akit a, milyen Péter? Bárnai Péter játszik, aki aztán később meg is oldja az ügyet. Tehát igen. Az, aki...
Tehát, hogy nekem ott igazából Bárnai és Anger között nagyon látványos különbség van, és nem feltétlenül képességekben, mert nem nagyon tudom, nem nagyon lehet ezt így megítélni egy skálán, hogy valaki szerintem mennyire jó. Szerintem Bárnainak tök jó jelenléte van, szerintem teljesen beleillik, szerintem nagyon jó a...
Jó pasi.
Igen, tegyük hozzá, tehát kétségtelen ezt lehetetlen letagadni. Viszont néha vannak olyan gesztusai, vagy olyan mondatai, amik pont egy kicsit ilyen színháziasabbak a kelleténél, főleg mondjuk Anger ilyen visszafogott karakteréhez képest. De mondjuk, de az van például, hogy ez annyira gonoszul hangzik, de tényleg, amikor mondjuk nem szólal meg, akkor tök jó. De ez nem azt jelenti, hogy amikor megszólal, akkor viszont rossz. Tehát nem ezt akarom mondani, de tehát ő egy ilyen picit fura, de hogy közben meg a filmben, a történetben is ugye a fiatal ilyen siheder, aki majd most ott rendet vág, miközben ilyen ficsúrnak néz ki, és nyilván senki nem veszi komolyan egy ilyen vidéki rendőrségen, szóval, hogy végül is belepasszolt, csak tényleg mint egy más ilyen színi iskola lett volna. Persze nyilván lehet, hogy csak 20-25 évnyi tapasztalat a különbség
között. Igen. Aztán volt, sajnos neki időt névről nem tudom, aki ezt az idősebb, a fontos elvtárs játszotta, aki a fejjebb alulja mindenkinek. Önállal is éreztem ezt, hogy egy kicsit ilyen papírízően dialógusok vagy mondott, és még volt pár olyan, úgy tűnt, hogy igen, hogy itt most színészek felmondanak egy mondatot, nem pedig azt, hogy látom, hogy karakterek, létező karakterek mozognak és beszélnek. Tehát...
Engem egy dolog zavart, ennek nincs köze a dialógusokhoz. Van egy jelenet a filmben, amikor megérkezik egy régi karuszbusz, egy busz megállóba.
Ami benne is van a trélerben egyébként, a kis piros.
Igen, egy piros Ikarus busz. 1900, mennyit írunk? 60,
akkor már 67, mert akkor engedik ki.
Poros az út, megérkezik egy piros Ikarus busz, gyönyörűen csillog, a króm felületei ki vannak szidolozva, ki vannak fényes, most gurult ki a múzeumból. Na ez az, de ezt csak mondom, hogy ez nem, ez az, ami, mikor azt mondod, hogy na, ja, látom, ja, ez egy film most. Aha. Na ez zavart engem.
Én nagyon örülök, hogy ide jutottunk.
És még ennek az egyéb részleteit, a tárgyi részleteit szépen boncolgatnám.
Én örülök, hogy ide jutottunk, mert pont én is hasonlókat akartam mondani. Én engem világéletembe idegesítettek az IMDb-n, ugye biztos ti is szoktátok néha látni, hogy van a Goofs menüpont, ahol minden filmnél oda szokták írni, hogyha valami hiba van, és akkor ott vannak azok az emberek, akik beírják azt, hogy egy középkorban játszódó filmben a 39. percben a távjában látszik egy villanyoszlop, ami egyébként senkinek nem tűnik föl, de hogy ilyenek. Na most én pont ilyen embernek érzem magam, mert ebben a filmben viszont tele volt egy csomó olyan dolog, ami lépte nyomon kizökkentett, és oké, nem, tehát például megszólal, 1964-ben járunk, és amikor ez egyik munkástány elindul hazafelé, akkor hallatszik, hogy a belső teremben az Echo együttesnek a Gondolsz-e majd rám című számát hallják. Na most én arra pontosan tudom, hogy az 67-es. Innentől ilyenek, amik tökre zavaróak, és csomó olyan van, amire lehet mondani, hogy oké, most ezt nem kell annyira komolyan venni, de ha már kiírjuk, hogy 1964, ha már tényleg egy megtörtént eseményt próbálunk valamilyen szinten eljátszani, akkor ezekre szerintem oda kéne figyelni, és több ilyen is van, még felsoroltok egy csomót, ami még szintén zavaró volt, az, hogy végig is eltelik 10 év, 57, 67 vagy 68, nem is tudom, mikor van vége a filmnek, a szereplők szinte semmit nem változnak, akik talán a Trio Zsoltnak, mintha őszült volna a halántéka, talán ennyit, de hogy az Anger Zsoltnak ugyanúgy néz ki, ugye a Réti Ákos néven általánul elítért szereplő is pontosan semmit nem
pedig
változik.
Hát a börtönben már akkor
elhúzott. Igen, is meg ezért nagyon sok, pont 57 és 67 között iszonyatosan sokat változott a divat, az emberek vizurája, meg megjelenése, stb. És ebből semmit nem látszott, csak az, hogy az emberek tök ugyanúgy néztek ki. És mondjuk az is például, én már láttam, hogy néz ki Hajduk Károly, aki a gyilkost játszott, pontosan ugyanolyan a haja élőben is, mint ahogy a filmben. Lehet, hogy ehhez is kicsit hozzá kellett volna nyúlni ahhoz, hogy látszott, hogy egy csomó dologra próbáltak odafigyelni, tehát ugye 60-as évek jellege legyen, de szerintem nem mindenek, és éppen ez az egységesség hiányzott, ami lehet mondani, hogy ez most egy kicsinyes dolog, csak az ember már annyira megszokta, hogy ugye ez a Mad Men-nel jött be szerintem ez a tévésorozatokban például, ez az, hogy nagyon odafigyelünk a részletekre, és minden, még a hamutartó is tök úgy néz ki az asztalon, mint ahogy 1962-ben kinézett, és például én is, hogy itt van például most az a Crown című sorozat, ami az 50-es években játszódik Angliában. Látszik, hogy tényleg mindenre odafigyelnek, és ha az ember ezekhez méri, akkor a Martfűrém nem ez nem látszott. Egy csomó olyan dolog volt, ami érződött, hogy hát ez jó gyerekek, adjatok rá valami jó kis pulcsit, és akkor olyan, mintha.
Hát igen, mert nekem is egy kicsit ilyen retroparti jellege volt a dolognak, tehát nem igazán hittem el, igen, tehát ezt talán nem. Tehát nem hittem el, hogy ez a 60-as években játszódik, hanem azt láttam, hogy ezek ma élő színészek, akiket beöltöztetek 60-as évekbeli, vagy annak kinéző igen. ruhákba. Ez engem nagyon szokott zavarni. Mondom, a tiszta autók, a múzeumból kihozott, tehát ezek a dolgok, tehát amikor valahogy ez nem szervesül egy filmben, az bizony zavaró. Mondok egy másik dolgot, ezt ennek a filmnek én nem írom a számlájára, mert ez nem egy ilyen film, hiszen ez egy, mondjuk úgy, hogy ez egy jó thriller és akciófilm, és ez lehet ilyen tiszta, de hogy a 60-as évek világát ma hogy idézzük fel, ma milyennek mutatjuk, vagy hogy az atmoszférát hogy akarjuk érzékeltetni, abban nekem örök dolog a Megáll az idő című film, amiben valahogy mindig köd van, mindig sötét van, mindig kicsit olyan homályos ez az egész, tehát az valami képet ad erről a, nem tudom, erről a világról, ez meg nagyon steril.
Igen.
Volt
igen.
Túl, ennyit talán föl lehet róni, de nekem ennyit tűnt fel belőle igazán.
Igen, nekem is én miután veled beszéltem először erről, nekem azután tűntek fel ezek a dolgok, vagy azután így tudatosultak bennem, hogy tényleg csomó minden így nem oké benne, viszont én ezeken így át tudtam siklani, vagy legalábbis lehet, hogy most már utólag magyarázom, miután én is azt mondtam, hogy ez a legjobb magyar film idén, de hogy ez engem valahogy nem zavart, ami most egy ilyen furcsa kettőség van bennem, mert hogy kéne, meg nyilván van egy csomó film, aminél pont ezeket szoktam hiányolni, vagy engem is zavarnak ilyen dolgok, és itt valahogy nem. Tehát nem tudom, nekem annyira tetszett az alap konfliktus, az alaphelyzet, hogy mennyire iszonyatosan nyomasztó az egész, és hogy tényleg egy ilyen szörnyű.
Az tényleg jól átjött, tehát azt mondom, hogy ezek abszolút megvoltak benne.
Mármint a nyomasztás alatt a most nyomasztás. A sztoria, tehát hogy igen. Mi fog következni, vagy az nem. Az tehát az viszont tényleg a stimmel.
Volt az egész egy nyomasztó hang, tehát az egész filmnek egy ilyen alaptónusa, ami az jól el volt találva. Igen, csak ezek a dolgok is, például az is eszembe jutott, hogy van egy rész, amikor kinéz az ablakon az egyik szereplő, és akkor látjuk a hidat a körös fölött, azt mondom, a körös mellett játszódik, ahol így 64-ben járunk, amikor alig voltak autók Magyarországon, és itt meg egy láthatom, hogy mai felvétel, hogy így a körös hídon jobbra-balra mennek el az autók, ilyenek, ezek mind kizökkentőnek, de mondjuk ez annyira nem fontos, lehet, hogy valaki túl tudja tenni magát, viszont én azért gondolom, hogyha ezekre oda tudunk figyelni, mert pedig lehet, hogy oda lehetne, akkor erősíti a befogadó élményt. Viszont van még egy fontos dolog, amiről még mindenképpen kéne beszélnünk, és ami miatt a film, mert sokan nem akarják esetleg megnézni, vagy ami miatt a film hírhet is, vagy híres is lesz, azok az erőszakos jelenetek, meg a szex és biztos sokan erre is kíváncsiak a hallgatók közül, és egészen mostanáig húztuk a hülyeségekkel az időt.
Nekem egyébként ez volt egy ilyen kizökkentő dolog, amit aztán sikerült így elméletben összerakni a fejemben, hogy miért csinálja ezt Sopsics, amit csinál. Tehát konkrétan minden egyes gyilkosságot szinte az elejétől végignézünk. Tehát tényleg a megfojtás, a levetkőztetés, a nem tudom, az erőszak a hullával, aztán a hulla eltüntetése.
Megcsonkítás
is benne van. Tehát ez szörnyű ezeket nézni. Tehát, hogy most megint visszakanyarodjak, ez egy ilyen olasz horrorfilmes cucc, amit VHS-en osztogattak emberek egymás között, mert moziba be sem mutatták, meg betiltották. Ebben olyan dolgok vannak, amint nem, bármilyen más filmben is kikészülnék tőle. Tehát tényleg van egy konkrétan, ahol levágja valakinek a mellét a főszereplő. És ez borzasztó. És engem egy idő után elkezdett zavarni, hogy Sopsics mindig, tehát az összes gyilkosságot így mutatja meg, elejétől a végéig. De közben aztán valahogy rájöttem, hogy kb. Egy ilyen szembesítés. Tehát, hogy tessék végignézni, hogy ez történt az 50-es, 60-as években Magyarországon, miközben ilyen öltönyös csávok így egymással vitatkoztak ilyen hatalmi kérdésekben, hogy itt nőket gyilkoltak, erőszakoltak, csonkítottak meg, és ettől még nyomasztóbb lesz az egész, tehát végképp szörnyű ezt a filmet végignézni ilyen szempontból, de tényleg szerintem helye van a történetben, és 18-as karika kell, 18-as karikát is kapott a film, meg is érdemli mindenestül.
Nekem ugye valóban ezen én is gondolkoztam, igen, ez a nagyon nagy részletesség és nagyon naturális jelenetek, az ugye tudható, egyfelől lehet, hogy abból származott, hogy mondtad is, Bence, hogy a jegyzőkönyveket a Sopsics végigolvasta, tehát abból dolgozott, és hát sajnos egy jegyzőkönyvben ezek bizony egy ilyen gyilkosságnak a részletei valóban így le vannak írva, de hogy ez filmbe hogy és miért kerül át, én azt gondolom, hogy ez annyiban kellett hozzá, hogy ugye itt a gyilkos az egy amúgy hagyományosan teljesen normális életet, kvázi normális életet élő ember, akinek perverz vágyai vannak, tehát igazából ő csak így erőszakkal, sőt gyilkolás útján tud mondjuk úgy kielégülni, és hát hogy mondjam, ezt a kontrasztot ezt a film ez igen csak megmutatja. Tehát a béna horror azt én nem szeretem, a naturalizmust annak ha helye van, akkor bizony el tudom fogadni, azért ez valóban néha sok volt, igen. Én ezért, amikor a Facebookra én beírtam, hogy ezt a filmet az mindenki nézze meg, de van, aki csak felügyelettel, tehát mondjuk gyengébb idegzetőek, azok menjenek, vigyenek magukkal valakit, akinek oda tudnak bújni a válla mögé bizonyos jeleneteknél.
Na hát én is azt mondom, jó voltak jelenetek, amiknél nem néztem oda, mert én sem bírom ezeket nagyon, de én itt emiatt nem hibáztatom a rendezőt, tehát ezt el lehet fogadni, ezt a koncepciót, és azt, igen, tehát hogy ennek valószínűleg tényleg helye van, ez tényleg jót tesz, hogy így megmutatják, még akkor is, hogyha tényleg brutális, és tényleg néha öncélúnak is tűnik már az ábrázolása.
És aztán akkor azt meg ne hagyjuk ki azt a részt, mert azt olvastam, hogy valóban, a valóságban is így volt, ebben a filmben is kijön, hogy ez az ember azért kezdett egy gyilkolni, mert látott ilyet eredetileg a moziban, egy filmben, itt a filmben a tévén néz valami jelenetet.
Ez is egy kicsit zavaró volt, tehát hogy igen. 63-ban igen. Még nem volt mindenkinek tévéje, tehát főleg egy martfői gépkocsi vezetőnek egyáltalán
az lehet, hogy egy kérdés. Picit ritka valóban, de ugye itt a hatás maga az innen indul, hogy erőszakot lát a moziban, éppen, ami persze egy akkori igen. Erőszak, és ezen felizgul, és hát ezért kezd el gyilkolni. Ha akkor lett volna pornó, abban elérhető. Vajon ezek a gyilkosságok megtörténnek-e, vagy ez az ember otthon ül és pornót néz, vagy nem tudom.
Hát ha 2016-os szinten lett volna pornó, mert úgy, hogy minden lehetséges műfaj, alműfaj és alalműfaj létezik, akkor lehet, hogy nem gyilkolt volna. Tehát lehet, hogy akkor talált volna magának olyan pornó videókat, amivel meg tudja ezt oldani, anélkül, hogy megöljön és megerőszakoljon egy szegény cipőgyári munkást.
Igen.
Lám, mire jó a pornó, igen.
Jó, de ez, azt hiszem, hogy ezért ez egy sokrétű téma, nem tudjuk oldani.
Igen, és azt gondolom, és kifejteném, hogy nem a martfűrén áldozatain nevettünk, hanem hogy nem tudom, mi hozzuk fel a pornót.
Igen. De hogy tényleg az van, hogy ezek azért kemény részek, tehát és ezeket jól mutatja, tehát éppen miatt végig, amíg el nem kapják az embert, addig végig van egy olyan feszültség, amikor még tudhatjuk, hogy bármilyen szörnyűség történhet, és ez például jót tesz a filmnek abszolút, hogy kezdettől fogva végig ott van ez a feszkó.
Hmm. Igen, meg hát ugye visszatérve egy ilyen műfaj elmélethez, ez is az a thrillerek dilemmája, hogy amikor a gyilkos teszed meg a főszereplőnek, és itt tulajdonképpen ő a főszereplő, bár hogy tényleg ez megoszlik Anger Zsolték.
Hát igen, mert ő eleve a film felénél lép csak be a képbe.
De azért ez nagy dolog ám, nem? Hogy egy filmet még így is végig tudsz izgulni, hogy már a közepétől tudod, hogy ki a gyilkos. Ez,
sőt, hát már én olvastam, az elején tudtam.
Ja,
mármint a sztorit.
Ja, hogy te a sztorit
tudtad. Ja, nem tudtam, hogy a színész hogy néz ki, vagy
ja, igen. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez ugye talán műfajilag is, vagy szakmailag bizonyára egy magasabb szint, hogy úgy végigvezetni és izgalmasan tartani egy filmet, hogy körülbelül a felétől tudod, hogy ja, ő a gyilkos egyébként.
Igen, az nagyon érdekes, amikor meglátjuk a gyilkost egyébként, mert hogy pont úgy van bemutatva, hogy mondjuk amerikai thrillerek végén, amikor rájössz, hogy kicsoda, hogy először nem is tudom, a lábát látod, aztán a kezét, hogy becsukja a tükröt, vagy valami szekrényt a fürdőszobában, és akkor végén, hogy akkor látod meg az arcát, ugye, ami elvileg nem sok mindent jelent, hiszen addig még nem láttad a filmben, azt veszed észre, hogy tök ugyanúgy néz ki, mint akit ártatlanul börtönbe küldtek, ami meg rögtön ilyen pszichológiai furcsaság. De igen, tehát hogy egyébként visszatérve az ilyen erőszakos jelenetekhez, tehát ez ilyen tök nehéz kötéltánc, hogy van egy thriller, amiben sorozatgyilkos a főszereplő, aki folyamatosan gyilkol, hogy azt hogy nagyon veszélyes, hogy szimpatikussá teszed csak azzal, hogy követed őt. De nyilván vannak ellenpéldák, de hogy szerintem ez is a része, hogy ezért mutatta meg annyiszor, hogy végig is mit csinál, és miért, és hogyan. Mert ha mondjuk tényleg lehet, hogy nem láttuk volna azt, hogy megöl valakit, akkor így nem tudom. ez gondolat nincs befejezve, ezt hagyjuk nyitva.
Jó, igen, de eszembe jutott erről még egy zavaró jelenet, tehát amit mondtam is már neked korábban, hogy az is zavaró volt, hogy ez az ember, a gyilkos, ő egy teherautósofőr, gépkocsi vezető a gyárban, és mégis ez valahogy nem nagyon volt. Tehát amikor ő kommunikált, ő ugyanolyan abszolút kultúrát, majdnem értelmiségi benyomását kell. Tehát nem azt mondom, hogy neki most egy nagyon tájszólásba kellett volna beszélnie, vagy nagyon egyszerű ember benyomását kellett volna kelteni, mert nem, de az egy kicsit lehetett volna érzékeltetni, hogy a végén, amikor az ügyész, vagy a rendőr, vagy az ügyésszel beszél, akkor olyan volt, hogy a két egyen hasonló képzést kapó, hasonló társadalmi státusú ember beszélgetett volna, amikor pedig tudjuk, hogy nem ez a valóság. Nem ez volt a helyzet?
Hát, bocs, figyelj, azért szerintem pont a 60-as években a társadalmi státusban így akkor nem volt különbség. Egy-kettő, abban az időben vidéken, vagy nem tudom, de akár bárhol a gépkocsi vezető az egy kifejezetten kvalifikált szakmának minősült, én azt hiszem. Tehát, hogy most ez nem indokolja azt, hogy neki amúgy választékosan kell beszélnie, de nem gondoltam valóban erre. Szerintem azért abban az időben nem volt egy ilyen nagy különbség. Igen.
Lehet, hogy kicsit lehetett volna még árnyalni az ő személyiségét, vagy nem tudom, inkább csak ezzel azt akartam mondani, hogy itt nem voltak ezek akkorak, nem éreztem, hogy ez így annyira ki lett volna bontva, csak az ő szexuális problémái, és az arra vissza lett visszavezetve a gyakorlatilag minden, ami történt, és nem nagyon derült ki másróla. És többek között ez így olyan volt, mint hogyha még a munkájáról sem nagyon lehetett tudni semmit, csak egyszer az, hogy a hátsó üvegbe becsapódott egy daru, és nagyjából is ide-oda vitt mindenki, furikázott a teherautóján, és senkinek nem tűnt föl semmi.
Mondanék még valamit, ami meg ugyancsak, hogy dicsérjem a filmet, meg a Sopsicsot, hogy szerintem azt meg nagyon jól elkerüli ez a film, hogy ugye ennek a filmnek ott árnyékként ott lebeg 56. Hiszen ugye az egyik rendőr, vagy nyomozó az ugye valamit csinált 56-ban, tehát nem véletlenül van ő ott, ahol van, mármint, hogy itt Martfűn, és ott is marad. Meg vannak ilyen utalgatások 56-ra, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon minimális. Tehát, hogy szerencsére talán nem ebbe az irányba ment el, és azért mondom, hogy ez két szempontból jó. Egy, hogy mégiscsak ez egy thriller tud maradni, tehát egy ilyen általánosan értelmezhető thriller, bűnről, bűnhődésről, klasszikus nyomozásról, és hogy ezen én mindig gondolkozom egy magyar film esetén, hogy vajon ezt el lehetne adni külföldre, hát egyébként szerintem mindenféle gond nélkül, tehát az 56-os szál ebben olyan minimális, ami talán a magyar nézőnek, sőt az idősebbeknek lehet, hogy mond valamit, másnak meg teljesen mindegy.
Egyébként külföldön volt a premierje is, tehát először a Varsói Filmfesztiválon mutatták be, csak ez tök érdekes, hogy előbb lehetett látni egy külföldi ilyen presztízs fesztiválon, mint itthon.
És ott sikeres volt?
Ezt nem tudom. Tehát, hogy azt tudom, hogy még nem volt teljesen kész a film, tehát én is egy olyan formájában láttam, hogy nem volt rendesen fényelve, meg talán pár másodperc hiányzott belőle, meg nem volt, de a stáblista az már volt, de hogy igen, tehát hogy érdeklődést tartottak rá, nyilván mint ilyen kuriózum is, meg amúgy is. Ja, a régióban is értelmezhető dolog, szerintem.
És akkor azt mondjuk, legalábbis mi itt most aki hallgat minket, az nem tudja, mi a Dáviddal, akik szeretjük ezt a filmet, mi az asztal egyik oldalán ülünk, a Bence pedig egyedül magányosan az asztal másik oldalán. Szóval mi itt, aki ezen az oldalon, mi akkor tényleg azt mondjuk, hogy ez volt a legjobb film 2016-ban, legjobb magyar film, igen. Mondom, én nem sokat láttam, én ezt egy igazán jó magyar filmnek láttam, amit mindenkinek ajánlok.
Abszolút. Szerintem egy komoly versenytársa lehet ebben a titulusban idén, az Ernen Láig Farkaséknál, amit te is láttál.
Én is láttam, szerintem az jobb film.
Szerintem az is egy nagyon jó film, de ezt filmebbnek tartom annál. Tehát ez egy klasszikus, most nem csak azért, mert filmre forgatták, meg bevilágították, nem, de hogy
meg is ölnek valakit.
Igen, pláne meg is ölnek, vannak mellek is benne, tehát nyilván 10/10. Én csak azért, tehát egy ilyen klasszikus ilyen filmesztétikai szempontból, vagy akár ahogy tényleg a filmnyelvet használja, az nekem sokkal szimpatikusabb és sokkal erősebb, mint ahogy az Ernen Láig Farkaséknál egy ilyen gerilla akcióban leforgatott valami, ami tök jó. Tehát tényleg szerintem nagyon jó az a film is, de nem tudom valahogy egy kalap alá venni őket.
Hát én meg úgy gondolom, hogy az Ernen Láig, ami szintén nem hibátlan, de azt gondolom, hogy ők a saját vállalásukat inkább teljesítették azzal a filmmel, Hajdú Szabolcsék, mint itt a Sopsics ezzel. Tehát ebben több hiba csúszott, mint abba. gondolom. Én nem láttam sok minden további magyar filmek is lehet, hogy a hurkurkot mondtad, hát hurokot, nem tudom, hogy kell.
Ezt sose tudtuk elenteni, hogy bemész a moziba, és kérek a hurokra, vagy a hurkora, vagy megnézném a hurkot, hurok, igen. Nem tudom. Tehát igen,
a Hurok című film.
A Hurok című filmet, igen. Hát idején még volt ugye a Kút, a Tiszta szívvel, a hurok, amik ilyen fontosabbak, de én a hurokot nagyon szeretem, a Tiszta szívvel szerintem jó, de szerintem ezek a filmek jobbak nála.
És akkor abban segítsetek nekem megint csak laikusként, mert hogy mi, amikor kijöttünk a moziból, hazafelé menet, akkor arról beszéltünk, hogy most azt én annyira nem követtem a kultúrás életnek ezeket a rezgéseit. Őrült tiltakozás volt ugye az ellen, hogy Andy Vajna, illetve a Nemzeti Film Alap ossza a pénzt, kevesebb magyar film szülessen, de nem, de most akkor nem az van, hogy most akkor mégiscsak ez bejön, ez a koncepció? Vagy ez minek köszönhető, hogy most több jó film jön ki? Mondjátok meg nekem, meg annak, aki minket hallgat, legyetek szívesek.
Hát egyrészt azért nem tudom, mert azt is lehet tudni, hogy amíg az elmúlt pár évvel, például amíg a Vajda korszak kezdete óta készült filmekről beszélünk, azért ezek között több olyan is volt, ami pont, hogy semmi. Tehát itt a kapásból az Ernél ráig, ami egy fillér állami támogatást nem kapott, vagy pedig a van valami, ami szintén nagy minimális támogatás.
Igen, tehát az volt, hogy valami kisfilmes vagy vizsgafilmes támogatást kapott, tehát van pár millió forintot, ami egy ilyen nevetséges összeg filmkészítésre.
Igen, tehát az a lényeg, hogy azért amik így tényleg, most nem tudom, ha mondani kell mondjuk öt emlékezetes filmet az elmúlt 3-4 évből, akkor ezek mindenképpen ez a kettő benne lenne, és ezek például pont de készültek, ezt nem akarom elvitatni, tehát készültek, de nem, szerintem nem erről van szó, tehát egyszerűen...
Nyilván egy csomó tehát különböző, akármilyen hülyén hangzik, van, lehet objektívan megítélni, hogy sikeres egy film, vagy sem, tehát az objektív az egyetemben a magyar nézőszám, tehát hogy hányan mennek el jegyet venni rá. Viszont vannak különféle nem ilyen objektív nézőpontok, például, hogy hány, nem tudom, fesztiválra jut el, fesztiváldíjat kap, közönségdíjat kap fesztiválokon, tehát nyilván van több magyar film is, amit a kutyát nem érdekelte Magyarországon, de mondjuk külföldön, nem tudom, már egy év óta fesztiválozik folyamatosan. Én a Szerdai gyerek például, ami egy tavalyi film.
Igen. És hallottam
igen,
róla.
Tehát, hogy igen. Nagyon kevesen nézték meg, elenyészően, és azóta, talán most már nem, de még pár hónap ezelőtt még kaptuk a híreket, hogy ilyen-olyan fesztiválokon nyer. És igen, szerintem nagyon kevés olyan film volt az utóbbi pár évben, ami a 100 000-es mágikus nézőszámot elérte. Tehát Magyarországon a 100 000 néző az egyértelműen sikernek számít. Mert nyilván nem anyagi sikernek, mert hogy összematekozod, az semmi a költségvetéshez képest, de népszerűségben viszont igen, ilyen volt például a Liza Róka tündér, ilyen volt ugye a Saul fia, nyilván az Oscar miatt az többszörösen is megugrotta, illetve nekem tényleg az a benyomás, hogy a Mart főirém az közelít ehhez. Tehát, hogy most tartasz a második héten 25 000 nézőnél, ami igazából szerintem lehet mondani szinte kimagaslónak, akármennyire is pici, tehát hogy nyilván egy ilyen filmnél az történik, hogy emberek megnézik, hazamennek, vagy emberek bemennek munkába, elmondják, hogy látták ezt a filmet, tök jó volt, ajánlják másoknak is. Tehát magyar filmeknél nem mindig működik az, hogy mindent az első hétvégén megnéznek. Tehát ha valami sikeres lesz, az így lehet, hogy nem lesz folyamatosan benne a top 10 nézettségben a héten, de hogy azért ott így elporoszkál.
De például az Ernáikra nem lehet egy jegyet kapni a művészbe most hétvégén, pedig igen. Már meg két hónapja, vagy mióta megy. Jó, kis terem meg minden, de azért igen, tehát magyar filmnél azért ez viszonylag ritka, szerintem két igen. Hónapos. Tehát ezek a filmek azért tipikusan olyanok, hogy így viszi őket, viszi a word of mouth.
Igen, és a Mart fűrémnél szerintem azért annyira érdekes, mert hogy nemrég kezdtek el Magyarországon tényleg olyan filmeket készíteni, ami a múlt magyar bűneivel szembenéz. Tehát van a TV filmek készültek, ugye a Berni követ, a Félvilág, vagy a Szabadság különjárat, amik mindegy ilyen történelmi, tehát nem tudom, 50-es, 60-as években, vagy még korábban történt akár bűnügyek, vagy akár ilyen, nem is tudom, hát végig is a Berni követ is bűnügy, meg gépeltérítés is bűnügy, de hogy látszik, hogy ezek a filmek népszerűek lesznek, tévében megnézik őket, a DVD-ket megveszik az emberek, és most végre bekerült, ezek ugye TV-filmek voltak, moziban nem nagyon játszották őket, most bekerült végre egy film moziba, ami érdekli az embereket, és szerintem ez egy tök jó irány lenne, hogy tényleg Magyarországon 50 évvel ezelőtt történtek akár szörnyű dolgok, amikről annyira nem hallottunk, hogy igenis ezeket dolgozzuk fel úgy, mint ahogy a németek feldolgozták a berlini faltól, vagy a második világháborútól a berlini falon keresztül a Baden-Meinhofig mindent, hogy Magyarországon van egy csomó ilyen akár trauma.
Biztosan sok jó alaptéma igen. Van.
Mm-hmm. Igen, igen. Rengeteg alaptéma van, amit szerintem simán fel lehetne dolgozni.
Igen.
Ezt tudnám mondani, nem tudom, a filmkészítőknek ezt üzenném, hogy...
Hölgyeim és uraim, szabad a pálya.
Így van, de nem, hogy hogy ezt, tehát egyrészt népszerű is lesz, illetve érdekli az embereket, igen. Jó kell megcsinálni, ez a lényeg. Ez a másik dolog, amit tudok mondani.
Igen, és hát néha érdemes évtizedeket is szívni vele, mint ahogy, ahogy Sopsics Árpád ezzel igen. a filmmel. Jó, hát arról volt vita köztük, hogy mennyire jól lett megcsinálva, de abban egyetértünk, hogy jó, hogy megcsinálták. Tehát igen. az mindenképpen nyilvánvaló. Úgyhogy szerintem itt ednél a konszenzusnál le is zárhatjuk ezt a...
Nem csinálunk meg egy olyan kört, hogy akkor 10-ből mennyi? 10 csillagból hány csillag?
Mondj egy számot, Sándor.
Jó, 10-ből 7.
Hát én 8, 10-ből 8. 8, 9 között vacilák, de inkább 8.
6.
Igen, ez mondjuk egészen idáig, ez kiterült, de most akkor leegyszerűsítettük a dolgot csillagokra. Igen. Igen. Jó?
Igen. Nem, figyelj, hogy kiosztunk egy 7-es átlagot, szerintem az tök jó. Ezen mindenki jól járt.
Igen. Igen. Jó, hát köszönjük szépen, akkor még ez volt tehát akkor a Kultúrvat Podcast 16. adása. Ilyenkor szokás elmondani, hogy értékeljetek minket iTunes-on, és hol szokhatok még követni bennünk? Hol lehet?
iTunes-on lehet minket követni, ott lehet értékelni, komment, vagy nem kommenteket írni, értékelést írni, illetve hát az Indexen is megjelenik, majd a cikkot is lehet követni.
Igen. Úgyhogy még egyszer, akkor köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük.